8,1, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt évi adatokhoz képest növekedés tapasztalható az illegális bevándorlók számában a magyar határon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közlése szerint még a tavalyi év ugyanezen időszakában a hatóságok 9300 határsértőt fogtak el a magyar határon, addig az idén már 11 000-et. Megjegyezte, megmaradt a korábbi hónapokban is tapasztalt nagyságrendi növekedés az illegális bevándorlók számában a magyar határ térségében, és az előrejelzések azt mutatják, hogy ez valószínűleg fennmarad az év hátralévő részében is. A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az Európai Unió érzékelte, a nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest. Emiatt az Unió az új migrációs paktumra támaszkodva változásokba kezdett a saját politikájában, például a biztonságos országok listájának létrehozásával, vagy szerződéskötésekkel azokkal az országokkal, ahonnan közvetlen migrációs útvonalak tartanak az EU területére. Bakondi György hozzátette, olyan lépésekben várható politikai döntés, mint az útba indító országokkal való együttműködés, a biztonságos országok listájának létrehozása, vagy a kitoloncolási határozatok egységesítése. Megjegyezte, a témákban született döntések után a szakpolitikai területeken az intézkedések részletes kidolgozására is sor kerül. Ahol a postás nem tudta átadni a 30 000 forintos élelmiszer utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert azt írja, az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Ha valaki lekiste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a magyarország.hu honlapon elérhető űrlapot, kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben, tette hozzá. Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva. Ebben az esetben november 14-e előtt a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak, fogalmazott Zsigó Róbert. Kételyeket ébreszt az uniós pénzügyi keret átalakításának terve, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a V4 kohéziós miniszterek kohéziós politikáról szóló eszmecseréjét követő sajtótájékoztatón a Várkert bazárban. Navracsis Tibor közölte, az Európai Bizottság nyáron nyilvánosságra hozta a 2028-34 közötti időszak pénzügyi keretének első tervezetét, amelynek egyik fontos újítása, hogy az eddigi szerkezettől eltérően egységes alapot hoznak létre. Ez a kohéziós politika a közös mezőgazdasági vidékfejlesztési politika, illetve egyes belügyi programok egy alapba történő integrálását jelenti, fogalmazott. A miniszter elmondta, a tagállamoknak eddig nem volt módjuk, hogy nyilvánosságra hozzák álláspontjukat a tervezettel kapcsolatban, ezért szervezték a mostani találkozót. Lezárult Tokaj és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös pályázata, amelyre az indulók a tokaji borvidék múltját és jelenét bemutató mozaikok terveivel jelentkezhettek, közölte a város önkormányzata. Mint írják, a 8 legjobb grafika alapján a jövő évben 3 négyzetméteres mozaikok készülnek, amelyek Tokaj történelmi városnegyedének különböző pontjain kapnak helyet. A győztes pályaműveken túl kategóriánként további 3 alkotást is díjazott a szakmai zsűri, így összesen 32 alkotást vívta ki a bíráló bizottság elismerését. Sport. Bondár Anna nem jutott be a negyeddöntőbe a 275 000 dollár özdíjazású kantoni keménypályás női tenisztornán, miután két játszmában kikapott az amerikai Claire Liu-tól. A világranglistán 78. magyar játékos, aki egy hete döntőt vívott a szintén kínai Csinánban rendezett Challenger versenyen, abszolút esélyesnek számított, hiszen riválisa csupán a 305. a rangsorban. Végül az időjárásról. Délnyugaton köd képződhet, amely ezt követően feloszlik. Nagy rész gyengén vagy közepesen felhős idő várható, sok napsütéssel. Helyenként zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes atyával készült beszélgetésünket, amit a miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a tapolcai Jézus Szíve Szikla kápolnában vettünk fel. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozó egy szentmisével kezdődött, majd Csaba testvér beszélt az egyházban betöltött civil férfi szolgálat fontosságáról, a családon belüli férfi szerep értékéről, valamint az egyedülállók boldogságának a lehetőségéről is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András.
És azt gondolom, hogy a Trianon pont erről szól, hogy ez az, hogy úgy éreztük, hogy külön-külön erősebbek vagyunk, mint együtt. Trianon egy nagy válóper, amikor a Kárpát-medencében lakó népek egymásnak hátat fordítottak. És azt gondolom, azóta a szlovákok is, hogy mondjam, a szerbek is, a románok is, mindenki csak szív, meg kicsi ország, és azt csinálnak a nagyhatalmak velünk, amit akarnak. Igen, adná az Isten tényleg, hogy felfedezzük azt, hogy a Varsói Lények Szövetség, ez egy pont pozitív dolog, hogy együtt erősebbek vagyunk. A gonosz lélek szeretne szétszedni darabokra, de együtt erősebbek vagyunk, és bátrabbak vagyunk, és hát Isten akarata szerinti az egész úgy. Tehát minden tavasszal mi ezt megünnepeljük. És akkor megvan a szentmises, prédikációs, hívok, szónokot, és mindent, és akkor utána van a kis ebéd, utána bográsba, ebből-abból, és akkor logikus, utána egy ilyen piknikezés van, tehát, hogy gyerekeik ezt-azt előadnak, és énekelnek, és hát ott a fűben igazán május végén akkor már jó idő van, jó lenni. Úgyhogy, atya, magas labda, nincs levédve. Én a politikusoknak is mondom mindig, hogy miért ne lehet egy ilyen szövetségkötés napját tartani. Az idén még javasoltam is a parlamentben, hogy hívjuk meg, olyan gyönyörű Mária énekek vannak, nem csak magyaroknak, a románoknak, a szerbeknek, az ukránoknak. És milyen szép lenne, hogy hát meghívni minden kisebbséget, és mindenki csak egy szép Mária éneket énekelne el az ő nyelvén. És megújítani azt, hogy Árpád vezér mert vérszerződést kötni. Merjünk mi is összefogni, hogy együtt, közösen tündérkelti tesszük ezt a földet. Kérdezték tőlem, hogy Trianont, hogy hogy látom? Hát mondta, én azért imádkozok, hogy jöjjön el az az idő, hogy egy román, egy szerb, egy szlovák, egy mit, egy német, egy magyar, tudjunk egymás kezét megfogni, és együtt imádkozni azért, hogy békében, szeretetben éljünk. És hogy ez lehetetlen? Elmondok egy történetet. Ugye, hát 8 évvel ezelőtt, vagy mikor megválasztottak egy Johannes nevezett urat Romániába, ő lett a elnök. Romániában az elnök az olyan, mint nálunk, tehát mint Franciaországban, tehát annak nagyobb hatalma van, tehát a miniszterelnök az kisebb fiú, mint a ország elnöke. Tehát fordítva van, mint Magyarországon. Na és hát mindenki nagyon boldog volt, egy kisebbség, német származású, nem tudom, megcsináljuk, nem tudom. És az RNDS is úgy bélelkesedett, hogy kiírtak egy ilyen bizalmatlansági szavazást. De nem volt csak az RNDS, de hát ezek az ellenzéki pártok, nem jött össze. De a baloldali párt nagyon megrágott, hogy mit akarnak ezek, és egy csomó büntetés kihasztott Székelyföldön is. Ahol Székely zászló volt, ott mindenkit megbüntette, és akik magyar himnuszt énekeltek az előtti nyáron, mit tudom, azok is egy jó nagy büntetést kaptak, és hát az emberek nagyon dühösek voltak. És ez karácsony előtti napokban volt, fiatalok, akiket megbüntettek himnusz éneklésé, hát azok kimentek a prefektusi palota elé, Sepp-Szentgyörgyön, és elkezdtek énekelni mindenféle himnuszt. Pápai himnuszt, francia himnuszt, magyar himnuszt, szokja. És olyan jó sikerült az ének próba, hogy másnap ott volt a fél város, ugye az emberek szeretnek berzenkedni, vagy nem tudom miféle. És karácsony előtt 2 nappal, ha már nagyon sokan voltak, és a megye tanács elnöke felhívott, azt mondja, menjek el, mondjak egy imád, nyugtassam meg az embereket. Hát őszinte legyek, én nem néztem annyira a híreket, én gondoltam, elmegyünk a templomba, és ott egy kicsit jobbofizunk, és mit tudom én miféle, és áldás békesség, és menjünk haza. Hát amikor odaértem, kiderült a prefektusi palota előtt, az egy nagy épület, le volt sötétítve, és előtte vagy 4 sorba álltak ilyen kemény verő legények. Hát ilyen, hát hogy pajzsal, és ugyanígy ezek fel kell öltözzenek, meg az arcokon is ilyen, maszkot, meg nem tudom miféle. És velünk szembe állt, vagy 8-10 ezer ember, hát így nem így fogták a zászlót, hanem így. Tehát Na és énekeltük torkuk szakadtából a himnuszokat, hogy délután 5 óra felé volt, hát akkor már korom sötét volt, és középen a 2 csoport között ott volt egy mikrofon, ez nagy dolog. Ez egy olyan vékony, kicsi, semmi dolog, hát azt mondják, menjek és mondjak imád. Hát maguk elgondolják, hogy mekkora imádkozhatnékon volt nekem ottan. Hát legszívesebben elbújtam volna. Hát gondoltam, most mondok valamit, ezek elkapnak hátul, aztán mondok azoknak se tetszik. Hűha! Tehát én legszívesebben egérjukba is elbújtam volna. És akkor még hál' Istennek volt vagy 2-3 himnusz, és akkor mondtam magam, uram, te azt mondtad, hogy abba az órában eszedbe jutottam, amit mondani kell. Hát mondom, ennél olyan a órát el sem tudok képzelni. Valamit sugjál, mert én egy prédikációval mentem oda, de hát az nem volt ott a zicillében, a helyzet nem azt követelte tőlem. És akkor szinte hallottam, mint ha mondta volna Jézus, hogy egy parancsot adtam nektek, a szeretet parancsot. Olyan marha nehéz azt megjegyezni. De szinte ezekkel a szavakkal mondta Jézus, és akkor elcsendesedtem, és akkor végül kijöttem, és mondta, kedves székely atyafiak, az az ember, aki nem tudja szeretni, tisztelni, hát a vele együtt élő népeket, az nem jó keresztény. Ez ettől vagyunk keresztények, hogy tiszteljük, szeretjük egymást. Az nem akarja hosszú távon Székelyföld javát, érdek. És akkor elmondtam románul is, hogy kedves román testvérek, hát ha ti nem tudjátok a veletek együtt élő országot építő embereket tisztelni, szeretni, cigányokat, románokat, szászokat, mindent, akkor nem vagy te jó román állampolgár, akkor nem ennek az országnak a javát akarod. És akkor nem tudtam tovább mondani, mert elkezdtek tapsolni, és hallottam, hogy nem csak az atyafiak tapsolnak, azokat láttam is, hanem mögöttem kopogtatták a pajzsukat a gumibottal ezek a fiúk, ami azt jelenti állítólag, hogy tetszik nekik a történet. Na, és akkor felbátorodtam, és mondtam, hogy hát ne haragudjatok meg, nekem itt élek 30 valamennyi éve, gyerekeim kiárnak az iskolába, egy még nem jut haza sírva, hogy megverték a románok. Nekem nem ezzel van baj, a gödrökkel az úton. Alig értem ide, nincs ahol elpucolva. Kórházakban hideg van, az ember bemegy, betegebben jön ki, mint ahogy. Tanárok elmennek az iskolába, mert nincsenek megfizetve. Ezek a nagy bajok. És ha összefogunk, és vállal mellett dolgozunk, akkor sem biztos ezeket a bajokat meg tudjuk oldani. De egymás torkának esünk, amit kőkövön nem marad. És akkor megint tapsoltak az emberek. És akkor mondtam, nézzék, engem azért hívtak ide, hogy imádkozzak, hogy Székely zászló lobogjon Székelyföldön. Hát azért nem imádkozok, mert ez úgyis ott fog maradni. De azért, hogy bent Bukarestben, az országházán Székely zászló lobogjon, és minden nemzeti és kisebbségnek a zászlaja ott legyen, de azért imádkozok. Mert ennek az országnak jó az én verejtékes munkám, adófizető pénzem, akkor legyen jó az én nyelvem is, hinduszom is, zászlom is, úgy, ahogy vagyok. Na mondjuk el a mi atyánkot. Úgy dübörögte többek, hogy na, nagyon. És akkor elmondtam románul is, szözítsem tátől nosztról. És elkezdtem mondani, és egyedül maradtam. Az atyafiak vagy nem tudták, vagy nem volt nem jött a román szó úgy a szájukra. De én mondtam, behújtam a szememet, és mondtam tovább. És a második sordán hallom, hogy kóruson van. Hát ezek a verő legények velem együtt mondták a mi atyánkat. Hát szinte elsírtam magamat. Nekem valaki mondta volna egy ilyen kemény, nehéz helyzetben. Hogy mondjam, én együtt fogok imádkozni ezekkel a román fiúkkal azért, hogy Bukarestben az országházán magyar zászló, vagy székely zászló, én nem hittem volna el. És ha hiszik, ha nem, bementünk utána, tömeg eloszlott, másnap már nem gyűltek össze, bementünk a polgármester irodájába, na és hát hamar elé került egy üveg pálinka, mert azért de akkor én is úgy éreztem, ez jó tesz. Na és ha hiszik, hanem megszólalt a telefon, Bukarestből hívták, ugye begyetalács elnök, és elmondták, országgyűlés, tehát ilyen kormánygyűlés volt, és leváltották Argita, Kovászt, a Maros megye, prefektusát, újakat neveztek ki, és azóta én nem tudom, hogy valakit vettek volna elé a himnusz éneklés miatt. Hát a zászlóval még nem, nincs a parlamenten román székely zászló, de már gyűjtöm a szentelt vizet, már jócskán van, úgyhogy mondtam, hogy rám számíthatok, hogy biztos elmegyek és megszentelem. Tehát férfi erő. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy ne engedjük el a szeretet parancsát. Higgyünk abba, hogy a mi Urunk Krisztus jó utat mutatott nekünk.
Világos. világosítsad meg az én lelkemet, és esmertesd meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édességes Szíz Mária, mikor az én lelkem testem tőle távozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől, és erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Csaba testvére egy kicsit feladja a leckét, hogy kérdezzek tőle, mert olyan jó történetei vannak, de ha azt kérdezném, hogy a hívek közül a férfiak mennyire tudják levenni a papnak a terhét valamennyire, mert paphiányban szenved Magyarország, és szegény atyák egyik helyről mennek a másikba, miséznek, és közben meg a helyi egyházközségnek valahogy virágoznia kellene a mise után is, és hallunk kezdeményezéseket, hogy nagy családosok együtt összeülnek minden héten másnál, és 5-6 család így összefog, Dunaharasztiba, Debrecenbe, Budapesten, reméljük Miskolcon is. Hogy látja Csaba testvér, hogy hogyan tudnának a férfiak, a hívek besegíteni a helyi egyházközségben, életében?
Hát a mi úrunk Jézus Krisztus ugye mondta, első dolga, ami van, András, János, gyertek, építsük együtt Isten országát. Péter, elég halat fogtál? Hajd, de csodálom. Gyere, emberek halászává teszlek titeket. Vagy mit tudom, Máté, Vám. Nem unod ezt a pénzszámlálást? Gyere, építsük Isten országát. Tehát ez a bátorság kell, hogy legyen. Hogy, ugye, én amikor elindultam, szegény Antal atya 83 éves volt, mikor hozzánk jött, és nem tudta, egyetlen ujját mozgatta, nem tudta áldoztatni. De és akkor volt egy világi srác, István, és ma is megvan, tehát akolitusán szentelte, avatta az érsek atya. És hát ugye volt ugye, amikor ilyen például most is, hogy el vagyok menve, hát be van írva a naptárba, akkor nem lehet hazarohanni temetésre, erre-arra, és István temet is. És áldoztat is. És Antal atya mondta, hogy egyik vasárnap Pityu prédikás, másik vasárnap Antal atya. És ez mai napig így van. Tehát igen, ő akolitus, nem diakónus, Erdélyben még nincsenek ilyen állandó diakónusok. De szépen, atya felolvassa az evangéliumot, és ő elmondja a véleményét róla. És kis teológiát végzett, kis szemináriumot, tehát, hogy mondjam, van is képzettsége. Itt tanórán ő dolgozik, ő készíti fel a gyerekeket Szászvároson. Na, első áldozása, minden. Én azt gondolom, ez bizalom kérdése. Tehát, hogy mondjam, én tudom, hogy a anyánk az egyháza kicsit óvatos, mert biztos sokszor megégettem a száját papokkal is, diakónusokkal is, világiakkal is, de kell merjük vállalni a kockázatot. Tehát, hogy ugye a boldogságos szűzanya nem tudja, mire mond igent, és mégis mer igen mondani. Gyere, építsük Isten országát, szüld meg a kis Jézust, legyen nékem a te igéd szerint. A gazdag ifjú, aki megtartsa az összes parancsot előről, hátra, hátulról előre, akit maga Jézus is kedvel, meg is hív, gyere, építsük együtt Isten országát, jaj, nem, meredek ez, inkább hazamegyek, és megtartogatom a parancsokat, én jól el vagyok, meg minden. Azt gondolom, a mai világban rengeteg gazdag ifjú van. Tehát, hogy biztos, hogy Isten indít ma is egy csomó embert. Menj oda, ajánd fel a munkádat. Előre ugye jó Isten is kis morzsát ad a kezünkbe, de ha valami szépet összeállunk, akkor mind nagyobb dolgokat ad a kezünkbe. Ez így van. És hát ugye, ha megnézzük ugye mindig elvárják, hogy a pap az aztán proféta, meg minden legyen. Hát mondtam, az Ószövetségben ez külön hivatás volt, a profétai hivatás. Tehát a 12 proféta közül azt hiszem egy volt papi rendben. A többi mindenhonnan máshonnan jött. De hát az új szövetség alatt is, ugye hát Szent Ferenc nem volt pap, és nagyon sok máson, akik tényleg szép dolgokat csináltak, nem mind papok kezdték el. Aztán sokat be az egyház pappá szentel, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő Isten országát akarta építeni. És én azt gondolom, hogy hát most valahol ebből a mai világból ez a profétai bátorság is hiányzik. Hogy, tehát, hogy csináltunk Csíksomjon egy Mária kertet, és az első állomás a találkozás udvara, hogy Mária találkozik az angyallal. És a gyerekeknek el szoktam mondogatni, most képzeljétek el, hogy egy marékporból született ember képes párbeszédet folytatni angyalon keresztül is a nagy Istennel, nem? És mondtam, hogy ha hiszitek, hanem ez az adóvevő készülék mindegyikünkben benne van, gyári szerelésben. Tehát igen, tudom is hallani a Jóisten hangját, és tudok is szólni hozzá. Tehát ott van. Tehát olyan, mintha van neked egy drága, értékes telefonod, hát mit tudom, egy-két funkciót tudsz rajta, de egy csomó olyan funkció van, amit te nem bontottál ki, de benne van a telefonodban. Tehát a gyerekeknek elmagyarázzuk, a harmadikosoknak hittanórán, hogy szól Isten hozzánk? Hogy szól hozzánk? És az a válasz, úgy tanítottuk, úgy tanítsuk mai napig is, gondolom a Magyarország hittankönyvben is ez van, hogy eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Ilyen egyszerű, nem? Tehát nem kell várni, nem tudom milyen füstöcs, angyalszárgy, suhogás, vagy mit tudom én, mifélit. Szól Isten hozzád. És én nagyon jól tudom, hazajön a gyerek, na feleltőzöl, nem. Adok egy puszit a buksijára, mondom, hogy gyere, ezt beszéljük meg. Na, hogy tolt az iskolá? Akkor elkezd sírni, hogy tényleg most ez történt. Na jó van. Miért? Ott a lelke mélyén, a lelkismerete, akármilyen pici, tudja, ez nem jó, hazudott ő, most ez nem jó. És akkor az ember segít kimosni azt a szennyest. Tehát nem beleverem az orrát a mocsokba, hanem felemelem. Tehát a mennyi, hogy ha én, marék, bűnös, porból született ember, így állok a gyerekhez, akkor mennyivel inkább a Jóisten hozzánk, igaz? Tehát szól a lelkismereted által hozzá. Megdicsér, ha valami jót csináltál. Megfed, ha valami rosszat csináltál. Merjünk. Én nagyon sokszor, hogyha elbizonytalanok, akkor azt mondom, uram, most hogyan tovább? És most a múltkor is ugye eljeztek Somjóra, ott volt időm, felmentem a keresztutas, egyedül voltam, és hogy én is látom, hogy háborúk vannak, és gondok vannak, és anyagi krízis van, és Romániában államcsőd közeli helyzet van, és akkor aztán logikus, hogy hát mindennek az ára megy fel, fizetéseket nyomják le, és az emberek forronganak, és kiabálnak, és minden, és hát mondom, uram, valami jó ötleted nincsen? És egyből úgy jött, hogy 10 parancsolat. Bővebben? És akkor én mondjam, hogy és ugye belegondolsz te, hogy ugye úgy van, hogy a legnagyobb kiadás, egyik legnagyobb kiadás az igazságügyi minisztériumé, nem? Hát miért? Azért már sok a betörés, a lopás, a nem tudom micsoda, és hát kell egy csomó rendőr, detektív, bíró, ügyész, ügyvéd, kivizsgálni, peranyagok, évekig folyik, nem tudom miféle, utána aztán jó, bezárják, közel 50 ezer román állampolgár van fegyházban, börtönben, nem tudom, azokat őrizni, etetni, nem tudom. Hát logikus jó nagy a igazságügy minisztérium költségvetése. Hát most képzeljük el, hogy komolyan veszünk a 10 parancsolatot, ne verjük róla a bort, ne lopj, ne hazudj. Hát csak 5%-kal javítsuk a, hogy mondjam, hát egy jó pár rendőrnek megszűnik a fizetése, mert minek? Kevesebb a PR, kevesebb a fegyház, nem? És megújult a társadalom. Hát nemrég halt meg Kastner miniszter úr. Hát mit mondott? Nagy botrány is lett belőle, azt mondta, hogy ha az emberek betartanák a 10 parancsolatot, akkor kórházak fele üres lenne. aztán a liberális társaság jól elverte rajta a port. De tényleg így van, nem? 7000 gyereket fogadtunk be, és tényleg nem volt Romániában földrengés, nem volt árvíz, nem volt mit tudom, háború. Tehát a gyerekek, akik hozzánk kerültek, én ismerem a szülőknek a történetét, a 10 parancsolatot betartották volna, én nuka nélkül lennék. Tehát akkor igazából a reform, és azt 3500 évvel ezelőtt adta két kőtáblát Mózesnek a Jóisten. Magyar társadalmat, a reformot akarunk csinálni, micsoda? Hát kirakjuk a két kőtáblát, és elkezdjük komolyan venni, nem? És minden, kevesebb lesz a válás, kevesebb, mit tudom én, diazepán, nyugtató fog elfogyni, meg minden. És az átlag életkor is biztos, hogy nőni fog. Csak gondoljuk el, hogy hát ugye alkoholra, szivarra, tehát csak az a mennyiségi kábítószer, ami Budapesten elfogy egy hétvégén, ilyen extazi, meg minden, hát abból egy-egy templomot lehetne építeni, minden hétvégén.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes atyával készült beszélgetésünket, amit a Miskolci Árszakra Fesztiválon vettünk fel. A beszélgetés folytatását a Kapcsolat című műsorunk következő adásában hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. A Szent Atya a házasság és család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Az ágostorrendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb elöljárói korszakába származó leveleinek kötetét. Leó pápa beszéde a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. Legyetek jelen a földrajzi, kulturális és szellemi-lelki frontokon, kövessétek a Szentlélekre hallgatás szinodális útját, szolgáljátok a kiengesztelődést az igazságosságban, mindezt a saját rendi preferenciáitokon keresztül, amelyek az Isten követés a lelki gyakorlatok szellemében, a szegénynek és kirekesztettek szolgálatával, a fiataloknak nyújtott reményteli távlattal és a közös otthon gondozásával. Fordult Leó pápa péntek délben ezekkel a főbb szempontokkal a Jézus Társasága 120 elöljárójához, akiket pénteken délben a szinódusi aulában fogadott. A világ 122 országában működő, mintegy 16 ezer jezsuita szerzetes képviseletében jutak egyben Rómában, a Vatikán melletti központi anyaházukban a Jézus Társasága rendtartományainak provinciálisai, akik az október 17-e és 25-e között tartott tanácskozásukon Arturo Souza jezsuita legfőbb elöljáró és közvetlen munkatársa irányításával áttekintették és kiértékelték a társaság helyzetét. A magyar jezsuita rendtartományt András Attila provinciális atya képviselte. Az előjárók a közös munka keretében találkoztak pénteken délben Leó pápával, aki kihallgatáson fogadta őket, melynek során a Szent Atya angol nyelvű hosszú beszédre fordult a jezsuita előjárókhoz. A Szent Atya beszéde kezdetén felvázolta jelenkor kihívásait, amelyek a gyors változások, a kultúra, a gazdaság, a technológia és a politika világában.
Technology and politics.
Krisztus mégis továbbra is küldi tanítványait ebben a világban. Jézus társasága régóta jelen van mindenhol, ahol az emberiség szükségletei találkoznak Isten üdvözítő szeretetével. Lelki útmutatás, intellektuális képzés, a szegények szolgálata és a kulturális határokon tett keresztény tanúságtétel által, ahogy kezdetben Loyolai Szent Ignác és társai sem féltek a bizonytalanságtól és a nehézségektől, bátran elmentek a perifériákra. Leó pápa ebben az értelemben ismételte, az egyháznak szüksége van rátok a határvidékeken. Legyenek azok földrajzi, kulturális, intellektuális, vagy éppen lelki jellegűek. Ezek kockázatos helyek, ahol a megszokott térképek már nem elegendőek. Ott Ignáchoz és az őt követő jezsuita vértanúkhoz hasonlóan az a mai hivatásotok, hogy megkülönböztetést tegyetek és újítsátok meg a Krisztusba vetett bizalmat. Napjainkban a küldetésünk egyik fő határterülete a szinodalitás útja az egyházban, ami mindannyiunkat arra hív, folytatta a pápa, hogy mélyebben figyeljünk a Szentlélekre és egymásra, hogy struktúráink és szolgálataink rugalmasabbak, átláthatóbbak és fogékonyabbak legyenek az evangélium iránt. Szólt Leó pápa, és megköszönte a jezsuiták hozzájárulását a szinodális folyamathoz. Egy másik lényeges határterületként a megbékélés és az igazságosság szolgálatát jelölte meg a pápa a mai világban, amelyet számtalan konfliktus, egyenlőtlenség és bántalmazás sújt. Újabb kihívás jelent a technológia, különösen a mesterséges intelligencia. Ez lehetőséget kínál az emberi jólétre, de magában hordozza az elszigetelődés, a munkahelyek elvesztésének és a manipuláció új formáinak kockázatát is. Az egyháznak etikusan kell irányítani ezeket a fejlesztéseket, védve az emberi méltóságot és előmozdítva a közjót. Jerezte a pápa. A jezsuita rend 2019-ben megfogalmazott és Ferenc pápa által jóváhagyott preferenciájú közül a Szent Atya első helyén említette, hogy a rend a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés képessége által mutasson utat Istenhez, így válaszolva az emberi szív mély vágyára, hiszen a mai szekularizált társadalmakban sokan keresik az élet értelmét, gyakran anélkül, hogy észrevennék azt. A társaság második preferenciája arra hív, hogy járjanak együtt a szegényekkel, a világ kitaszítottjaival és azokkal, akiknek a méltóságát megsértették. Ne engedjék, hogy a mai profit vezérelt a gazdasági rendszerek áldozatai legyenek, amely a haszont, a személy méltósága fölé emeli. Jézus igazi tanítványsága egyszerre követeli meg az igazságtalanság elítélését és a szolidaritáson, illetve a közjön alapuló új modellek javaslatát. A harmadik sürgős prioritás a fiatalok kísérése a reményteljes jövő felé. A mai fiatalok sokfélék, de ennek ellenére él bennük a hitelesség és az átalakulás iránti szomjúság. Úton vannak, értelmet és igazságosságot keresnek. Az egyháznak meg kell találnia és beszélnie kell a nyelvüket, tettekkel, jelenléttel és szavakkal egyaránt. Ezért fontos olyan tereket teremteni, ahol találkozhatnak Krisztussal, felfedezhetik hivatásukat és az ő országáért dolgozhatnak. A korjában megrendezéssel kerülő következő ifjúsági világtalálkozó kulcsfontosságú mozzanat lesz ebben a küldetésben. A társaság negyedik preferenciája a közös otthonról való gondoskodás.
Your fourth preference, caring for our common home,
amely egyszerre válasz egy emberi és egyúttal isteni kiáltásra is. Az ehhez szükséges ökológiai megtérés mélyen spirituális jellegű, mert magában foglalja az Istennel, az egymással és a teremtéssel való kapcsolatunk megújítását. Legyenek közösségeitek az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái. Kérte Leó pápa a jezsuita rend vezetőitől, hozzátéve, segítsék a világot a hit és szeretet újdonságának felismerésében, hogy reményt vigyenek oda, ahol a kétségbeesés uralkodni látszik, és fényt vigyenek oda, ahol a sötétség honol. Az Úr vezessen benneteket a jelenkor határaira és azon túlra, megújítva az egyházat és építve az igazságosság, a szeretet és az igazság országát.
And building a kingdom of justice, love and truth.
Szólt végül Leó pápa, majd hálával szolgálatukért apostoli áldását adta a jezsuita rend elöljáróira.
A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. 14. Leó pápa október 23-án találkozott a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akik Rómában gyűltek össze a Remény Szentévében zarándoklatukra, és megköszönte nekik küldetésüket. Leó pápa beszéde elején kiemelte, hogy a rend eredete a zarándoklatban és a szolgálatban rejlik. A Szent Sír védelmére és a zarándokokról való gondoskodásra alapított rend tagjai ma is alázattal, odaadással és áldozatkészséggel folytatják ezt a küldetést. A pápa háláját fejezte ki a rend által a jeruzsálemi latin pátriárkátusnak nyújtott támogatásért is, amely kiterjed a szemináriumokra, iskolákra, egyetemekre és jótékonysági szervezetekre. Hangsúlyozta, hogy hozzájárulásuk különösen fontos a válságos időszakokban, beleértve a COVID-19 világjárványt és a régióban zajló konfliktusokat. Jézus sírjának védelme egy élő kövekből álló egyház támogatását jelenti, amely továbbra is a húsvéti remény jele marad. Leó pápa ezután beszédében a remény három aspektusára összpontosított. Az első a reményteljes várakozás. Az Úr sírjánál a hívők megújítják bizalmukat Istenben, aki betartja ígéreteit. Egy olyan világban, ahol az arrogancia és az erőszak gyakran győzedelmeskedik a szeretet felett, arra vagytok hivatva, hogy megmutassátok, az élet legyőzi a halált, a szeretet legyőzi a gyűlöletet, a megbocsátás legyőzi a bosszút, és az irgalom legyőzi a bűnt. Arra buzdította a lovagrend tagjait, hogy tanúságtételüket erős lelki élettel támogassák, amely a szentségekben, a szentírásban és az imában gyökerezik. A második aspektus a szolgálatban lévő remény, amelyet azok az asszonyok szimbolizálnak, akik a sírhoz igyekeztek, hogy olajjal kenjék be Jézus testét. Álhatatos gondoskodásuk tükrözi a lovagrend saját jótékonysági tevékenységét a Szentföldön, amely egy fénysugarat hoz a nehézségekkel küzdőknek. A tíz szeretetek felismeri az emberek szükségleteiben az idők jeleit, és a remény jeleivé alakítja azokat, mutatott rá 14. Leó. A harmadik aspektusról szólva Leó pápa a célra irányuló reményről beszélt. Péterre és Jánosra utalva, akik húsvét reggelén a sírhoz szaladtak, a reményről, mint útról beszélt. Ti is befejeztétek zarándoklatotokat, de az itt töltött időt ne úgy tekintsétek, mint megérkezést, hanem mint egy szakaszt a végső cél, az Istennel való teljes szeretet közösség felé vezető úton. Beszédének végén 14. Leó pápa felszólította a lovagokat és a dámákat, hogy elszántsággal és hittel folytassák munkájukat. Legyetek Krisztus sírjának őrei a várakozás reménységével, a szeretet buzgalmával és a reményben járók örömével, kérte a pápa. Végül Szent Ágostont idézve hozzátette, haladjatok előre a jóságban, ne térjetek le az útról, ne forduljatok vissza, ne álljatok meg.
Festa nella vostra famiglia.
Szent Atya a házasság és a család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Leó pápa október 24-én csütörtökön délelőtt fogadta a Kelementeremben a házasság és család II. János Pálról nevezett pápai intézetének tanárait és diákjait. Hozzájuk intézett beszédében a házasságról és a családról szóló tanítás mind mélyebb kutatására és annak hiteles képviseletére buzdította őket.
Dell'Istituto Teologico Giovanni Paolo II.
Az intézet Szent II. János Pál profétai látomásába született az 1980-as család szinódus nyomán, amely mintegy összefogja a különböző kontinenseken szétszórtan működő család akadémiai testületeket, hogy szolgálja a képzés szükségleteit, miközben a lehető legközelebb marad a házastársak és a családok világához. Ilyen módon a helyi valósághoz igazodva mindinkább kibontakozhat az egyház élő hagyománya és a társadalmi tanítása által ihletett lelkipásztori dinamika. A II. János Pál családintézet részt vesz az egész egyház küldetésében, segíti a pápai tanítóhivatal megértését és hozzájárul a család élet, a munkavilága és a társadalmi igazság közötti párbeszéd állandó frissítéséhez. Olyan sürgető kérdésekkel foglalkozik, mint a béke, az élet és az egészség megőrzése, az átfogó emberi fejlődés, a fiatalok foglalkoztatása, a gazdasági fenntarthatóság, valamint a férfiak és nők esély egyenlősége, amelyek komoly tényezőként befolyásolják a házasságkötés és a gyermekvállalás melletti döntést. Az intézet sajátos küldetése a házasság és a család vonatkozásában az igazság közös keresése és a róla szóló tanúságtétel. Az evangélium hirdetése arra kötelezi az egyházat, tanította Leó pápa, hogy szerves és összehangolt lépésekkel támogassa a családokat. Egy ország társadalmi és politikai életének minőségét valójában az méri, hogy mennyire teszi lehetővé a családok számára jó életet, hogy legyen idejük önmagukra, és hogy ápolják azokat a kötelékeket, amelyek összetartják őket. Egy olyan társadalomban, amely gyakran a kapcsolatok rovására hangsúlyozza a termelékenységet és a gyorsaságot, sürgető fontosságú visszaállítani az időt és a teret a családban tanult szeretet számára, ahol a bizalom, az adás és a megbocsátás első tapasztalatai összefonódnak, és maguk alkotják a társadalmi élet szövetét. Az intézet Ferenc pápa tanítása nyomán is segítse az új élet világra hozatala örömének a megbecsülését. Ehhez persze a polgári és egyházi közösségeknek is következetesen el kell köteleznie magukat az anyaság teljes méltóságának visszaállítása mellett, kérte Leó pápa. Ez konkrét kezdeményezéseket igényel, olyan politikát, amely garantálja a megfelelő élet és munkakörülményeket, továbbá olyan oktatási és kulturális kezdeményezéseket, amelyek elismerik a közös gyermekvállalás szépségét. Az így védett anyaság és apaság nem lesz a társadalomra nehezerű ter, hanem remény, amely megerősíti és megújítja azt, tanította Leó pápa a házasság és család II. János Pádon nevezett pápa intézetének tanáraihoz és diákjaihoz intézett beszédét.
Az Ágoston rendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb előjárói időszakából származó leveleinek kötetét. A Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó a LEV bejelentette új könyvének megjelenését Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között címmel, amely 14. Leó pápa Ágoston rendi generális perjelként eltöltött időszakából származó írásait gyűjti össze. A frankfurti könyvvásár október 15-i megnyitója alkalmából a Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó bejelentette Robert Francis Prevost kiadatlan könyvének közelgő megjelenését, melynek címe Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között. A kötet a jelenlegi pápa írásait gyűjti egybe, abból az időszakból, amikor Ágoston rendi generális perjelként szolgált. Joseph Lawrence Farrell atya, a jelenlegi generális perjel a gyűjteményről megállapította, hogy nagyon fontos témákat tekint át. A könyv közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelki életét és gondolkodásmódját, korábban kiadatlan szövegeken keresztül, amelyek Robert Francis Prevost atya által az ágostonosok élén töltött évei idején született reflexiókat, elmélkedéseket, homíliákat és beszédeket tartalmaznak. Minden szöveg osztozik abban a jellegzetes ágostonos lelkiségben, amely a későbbi pápát formálta. A könyv 2026 tavaszán jelenik meg olaszul a vatikáni könyvkiadó gondozásában. Ez a könyv, amely Robert Francis Prevost perjel számos megnyilatkozását gyűjti össze, áttekintést nyújt néhány kulcsfontosságú témáról, amelyeket a Szent Ágoston rend élén töltött évei idején érlelt meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a frankfurti könyvvásáron, és bemutathatjuk a világ kiadóinak Robert Francis Prevost, a mai 14. Leó pápa kiadatlan könyvét, mondta Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó vezetője. Ez a szöveg lehetővé teszi az olvasók számára, hogy felfedezzék azokat az írásokat, amelyek abból az időszakból származnak, amikor a pápa Ágoston rendi szerzetes és rendjének előjárója volt. Ez egy olyan kötet, amelyet az olvasók világszerte izgatottan várnak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt, Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosolyjal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október. Halkan zsong a rózsafüzér. Homályon át hogy szárnyal az ima? S lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.
Csanád Béla október című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sik Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnusz költészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
Imája.
Dicsérlek, dicsőítelek, áldlak Istenem, azért a megszámlálhatatlan jó téteményért, amellyel engem érdemtelent elhalmoztál. Segítettél a bizonytalanságban, fölemeltél letörtségemben. Dicsőítelek irgalmadért, amellyel oly sokáig várakoztál rám. Édes jelenlétedért, ami a te bosszúd volt, irgalmadért, amellyel magadhoz hívtál, jóságodért, amellyel fogadtál, irgalmadért, amellyel megbocsátottad bűneimet, jóságodért, amellyel érdemen felül elhalmoztál, türelmedért, amely felettette sértegetéseimet, megalázkodásodért, amellyel megvigasztaltál engem, türelmedért, amellyel oltalmaztál, az örökké valóságért, amelyet megígértél, az igazságért, amelyet jutalomnak szánsz. Képtelen vagyok, hogy mindezen jó téteményekért neked méltó módon hálát adjak. Mégis köszönetet mondok végtelen jóságod gazdagságáért, hogy bennem mindig bőségesebben áradjon és megmaradjon a kegyelem.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.